Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 62. Zsoltárunk első verszakát, ez az ének így kezdődik: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 294. ének valamennyi verszakának eléneklésével. A 294. énekünk így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus, vigasságom,
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét a mai vasárnapon János evangéliuma 20. fejezetéből olvasom. A 20. fejezetből a 19-től a 29. terjedő ige szakaszt, versszakokat. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg az én kezemet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, bűnbánattal állunk meg te előtted, mert a testemberei vagyunk. Testi módon gondolkodunk, abban hiszünk, Urunk, amit a szemünkkel látunk, annak hiszünk, amiről a szemünk által meggyőződünk, az értelmünk akar hinni, Urunk, és a hitünk az nem akar hinni. Köszönjük neked a te igédet, mennyei atyánk, minden egyes istentisztelet, minden egyes ige hirdetés lehetőség arra, hogy a mi hitünk feltámadjon halottaiból, megelevenedjék, megújuljon. Köszönjük neked, Urunk, ezt a nagy csodát. Arra kérünk most, hogy ne a mi bűnös voltunkra tekints, hanem a te egyszülött fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, az ő értünk való engesztelő áldozatára, és rajta keresztül tekints reánk, könyörülj meg rajtunk, szánj meg minket, Urunk, taníts, vésd a te igazságaidat jól a mi szívünkbe, eszünkbe, kérünk atyánk a te szent lelkedért, add, hogy a hallott bibliai igazság ne csak az elménkben rakodjék el, hanem az életünkben valósággá váljon. Áldj meg bennünk, Urunk, áldj meg most ezt az órát, taníts minket, szólj hozzánk. Jézus nagy nevéért kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 165. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A 165. dicséretünk első verszakát, ez az ének így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten szent lelkének segítségül hívásával szeretnék közöttetek bizonyságot tenni az előbb hallott ige szakasz, valamint Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levele, első fejezetének első 4 verse alapján. Most ez utóbbit olvasom, tehát Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levele, első részéből az első 4 verset. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének, kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Eddig Isten írott igéje. János evangéliumából hallottuk, bezárt ajtók mögött félelmes szívvel vannak együtt az Úr Jézus tanítványai. Mesterüket keresztre feszítették, ez megrendítette őket. A sírt, ahová Jézust tették, üresen találták. Ez zavarba hozta őket. A Szentírás tovább olvasva, azonban megtudhatjuk azt is, hogy ez a néhány megrendült tanítvány kezdi el terjeszteni az evangéliumot, az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Hát hogyan lett ebből a riadt, csüggett kis csapatból bizonyságtevő gyülekezet? Miért érdekelhet ez bennünket? Azért, mert mindemögött az a kérdés húzódik meg, hogyan újulhatunk meg mi magunk és a gyülekezetünk? Hogyan újulhatunk hát meg? Az első, amit a felolvasott bibliai szakaszokból megérthetünk, úgy, hogyha Jézus Krisztus, a feltámadott Úr áll a középpontban. Eljött Jézus, jegyezte fel János evangélista evangéliuma 20. fejezetében, s megállt középen. bizonyára mindegyik tanítvány feléje fordult, amikor ott középen megállt. A tekintetek reászegeződtek, a gondolataik személye körül forogtak. Várták, vajon most mit cselekszik, mit mond nekik. Így vagyunk mi is együtt az Úr Jézussal. Amikor megáll előttem, előtted, kedves testvérem, akkor így figyelünk rá. Középen állhat egyáltalán? Mielőtt azt válaszolnánk erre a kérdésre, hogy természetesen igen, ott állhat középen, életem középpontjában lehet az Úr Jézus, kérdezzük meg magunktól. Kitől szoktunk útmutatást várni? Kitől szoktunk tanácsot kérni? Mi tölti be a gondolataimat? Mi határozza meg a döntéseimet? Mi ad irányt az életemnek? Mi vált a célommá? Mivel foglalkozom leginkább? Hogyan lenne igaz az, hogy Jézus Krisztus az életem középpontjában van, ha nem vágyódom utána, hogyha nem töltök vele időt imádságban, igeolvasásban? Ha, bár azt mondom talán, hogy boldogságom alapja az Úr, minden erőm mindeközben az anyagi javak megszerzésére összpontosul. Igaz akkor az, amit állítok magamról? Vajon igaz az, hogy Jézus Krisztus van az életem középpontjában, hogyha a televízió nézésre, a számítógépes játékokra órákat áldozok minden nap? Hogyha a problémáimat talán még a szomszédoknak meg a jó ismerősöknek is elmondom, csak éppen az Úr Jézus Krisztus elé nem viszem oda imádságban? Igaz az, hogy Jézus Krisztus van az életem középpontjában akkor, hogyha arra nagyon adok, mit mondanak az emberek rólam, az eredményeimről, a munkámról, de az már kevésbé számít, hogy Isten hogyan ítéli meg a szavaimat, a tetteimet, ő milyen véleménnyel van rólam. Igaz az, hogy Jézus Krisztus van az életünk középpontjában, és itt, a gyülekezetünk középpontjában is, hogyha a közösségünk, a gyülekezetünk életével kapcsolatos elképzeléseinket, vágyainkat, kívánságainkat, kritikáinkat, elégedetlenségünket nem szoktuk az Úr elé tárni? Hogyha egyáltalán így az egész életünket és a gyülekezetünket illetően nem állunk oda az Úr elé, kérve azt, amit a Zsoltáros a 139. Zsoltárban így fogalmazott meg: vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Testvérek, hogyha most a Szentlélek vezetésével meglátjuk, hogy nem állhat Jézus ott középen, hogy az életünk középpontjában nem lehet ott, és nem akarjuk tovább áltatni magunkat, akkor bűnbánattal visszatérhetünk hozzá. Hogyan újulhat meg az életünk? Hogyan újulhat meg a gyülekezetünk? A felolvasott igék második válasza erre a kérdésre: úgy, hogyha az Úr Jézus küldő szavát megértjük. A gyülekezet nem önmagáért él, küldetése van. Ahogyan engem elküldött az Atya, hallottuk az Úr Jézus szavait, én is elküldelek titeket. Testvérek, vajon most ezen a vasárnapon milyen gondolatokkal keltünk fel? Olyan jó lenne, hogyha most egy picit visszamennénk időben, és visszaemlékeznénk arra, hogy mi is játszódott le bennünk, miközben öltöztünk, reggeliztünk, miközben közeledtünk ide az Isten házához. Megfogalmazódtak bennünk ilyen gondolatok, vagy ehhez hasonlók. Uram, úgy vágyom arra, hogy szólj hozzám, hogy én is hozzászólhassak családtagjaim, munkatársaim, szomszédaim problémáihoz. Nem akárhogyan, nem megszólva őket, hanem helyén mondott igével. Bátoríts, hogy a csüggettek, aggodalmaskodók, szorongók kezét biztatóan tudjam megfogni. Hadd nézhessek fel Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, hogy az akadályok és a feladatok nagysága ne riaszthasson el, hanem vele elvégezhessem még az emberileg teljesíthetetlennek tűnőt is. Jövök a házadba, Uram, hogy a szeretet lassan kilobbanó tüzét szítsd fel a szívemben, hogy szeretetből, hálából törekedhessen mindarra, ami neked kedves, és e szeretet késztessen arra is, hogy fáradozzam a körülöttem lévőkért, az ő üdvösségükért. Legyen áldott Isten azért, hogyha voltak ilyen gondolataink, miközben készültünk az Isten házába. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldtelek titeket, mondta az Úr Jézus. Hogyan küldte Jézust az Atya? Szegényen, hogy sokakat gazdagítson. Fegyvertelenül, hogy szeretetével győzzön. Egyszerű formában, hogy mindenkihez eljusson. Ahol megjelent, ott megtapasztalhatták a békességét. És különös az ő békessége, hiszen sokkal több, mint a nyugalom. Olyan békesség ez, amely nem zavartalan, de megzavarhatatlan. Olyan békesség, amellyel a legbékétlenebb körülmények között is lehet élni. Nem csak akkor, hanem most is, ma is, és szüntelenül így lép be valahova Jézus, békesség nektek. És ahová belép, és valóban középre kerülhet, középen állhat meg, ott békességet ad a testnek, az értelemnek, az észnek, az anyagi ügyeinknek, szenvedéseinknek, a holnapunknak. Azt olvastuk, hogy megmutatta tanítványainak kezét és oldalát, azaz megmutatta halálát és feltámadását. Tulajdonképpen azt jelenti ez a különös bemutatkozás, hogy sebei által lehet nekünk békességünk és bocsánatunk. Ahogyan az Atya küldte Jézust, úgy küldi Jézus is a tanítványait, a gyülekezetet, küld bennünket, hogy vigyük az evangéliumot, szolgálatra küld, békességszerzésre küld, az ő képviseletére. És milyen csodálatos, hogy nem egyedül kell mennünk ezen az úton, hiszen Jézus Krisztus az ő szent lelkét ígéri a szövéinek. Hogyan újulhat meg a gyülekezetünk? Hogyan újulhatunk meg mi magunk? Harmadik üzenete Ennek a bibliai szakasznak az, úgy, ha befogadó közösségé leszünk. Az első tanítványok közösségében észrevették azt, hogy egy elmaradt közülük. Tamás pedig, olvastuk az evangéliumból, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. És milyen érdekes, nem vonták kérdőre, hol jártál, miért nem voltál velünk. Ehelyett megosztották vele a nagy örömüket, láttuk az Urat. Ezek a tanítványok felelősséget éreztek egymásért. Mint ahogyan a jó pásztor, akiről ugye maga a jó pásztor beszélt a példázatában, hogy a századik juhot is, azt az egy elveszettet is hiányolta, és megkereste. De hát, ők csak 11-en voltak, mondhatnánk erre, Jézus akkori tanítványai, hiszen ugye Júdás az áruló már nincs közöttük. Hát persze, hogy sokkal könnyebb volt nekik egymásra odafigyelni, egymást számon tartani. És az valóban igaz, hogy minél nagyobb egy közösség, annál nehezebb áttekinteni. De vajon nem lenne kevesebb közöttünk azoknak a száma, akik úgy érzik, hogy nincs emberük? Úgy érzik, hogy magukra maradtak, hogyha mindenki közülünk, legalább a közvetlen környezetében lakó reformátusokat számon tartanák. Hogyha mindegyikünk közülünk legalább azokat, akik ott szoktak vasárnaponként körülötte ülni az istentiszteleten, számon tartanánk. Az akkori tanítványok közössége nem rekesztette ki az elmaradót, hanem kereste vele a kapcsolatot. És az is olyan elgondolkoztató, hogy abban a közösségben voltak, akik azt vallották, vallhatták nagy örömmel, láttuk az Urat, és volt, aki azt mondta, nem hiszem. És a tanítványok mégsem sértődtek meg, hogy hogy mondhat ilyet Tamás, nem hiszem. Hát nem veszik komolyan az ő szavukat sem. Tudták azt, hogy a hit az Isten ajándéka. Remélték, hogy Tamás is megkapja majd ezt az ajándékot, és a reménységük betelt. Különfélék vagyunk mi is itt, a gyülekezetünkben. Talán még abban is, ahogyan Istenről, a Szentírásról, az emberről, magunkról gondolkozunk. És ebből következően talán a kegyességi gyakorlatunk is más egy kicsit. De hogyan viszonyulunk egymáshoz? Hogy tudjuk egymást mégis így elfogadni, el tudjuk igazán? Nem vagyunk olykor egy kicsit türelmetlenek egymás iránt? Vagy netán időnként még ingerültek is? Nem értjük, hogy a másik miért nem érti meg és fogadja el a mi álláspontunkat. És talán még arra a következtetésre is eljutunk emiatt, hogy jobb, ha az ilyeneknek egyszerűen hátat fordítok. De mi lett volna velünk, ha az Úr Jézus is így gondolkozott volna? De hogy ő mennyire másképpen viszonyul hozzánk, azt éppen ez a történetünk is mutatja. Jézus újra felkeresi a tanítványokat. Lehet, hogy Tamásért jelent meg megint a tanítványok között. Bár az ajtók zárva voltak, de ugyanúgy középen áll meg, mint először, és ugyanúgy köszön nekik, mint először, békesség néktek. Aztán szaván fogja Tamást. Szinte megismétli annak szavait. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Jézus nem az öklét mutatta Tamásnak, hanem a sebeit. És nincs egy rossz szava sem hozzá. Csak egy szelíd kérése, amitől úgy megrendült Tamás, hogy kifakad a szívéből az az egészen rövid, de annál megrendítő vallomás: én Uram, és én Istenem. Kérjük, testvérek, hogy az az Úr, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, szíveinket forrassza egybe, hogy tudjunk egymásért harcolni a tőle kapott fegyverekkel, nem a sajátjainkkal, és neveljen minket egyességre, hogy ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kint gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, a bajt válunkra venni, e földi élten át. Hogyan újulhatunk meg? Hogyan újulhat meg a gyülekezetünk? Úgy, hogyha Krisztus közelében formálódunk. A gyülekezetben a feltámadott Úr munkálkodik, és ezért ott mindig történik valami. Őszinte átadással leborul egy ember, a másik békességet kap, a harmadik megvigasztalódik. A gyülekezet emberformáló közösség, ahol Krisztus jelenléte a formáló erő. De jó lenne, hogyha engednénk, hogy bennünket is formáljon az Úr, vállalva azt is, hogy nagy mértékben különbözni fogunk a világtól, azoktól, akik körülöttünk élnek. De a só akkor adhat ízt az ételnek, hogyha só marad. És a gyertya is, hogyha világít, csak akkor szűnhet a sötétség. Összefoglalom a mostani ige szakaszainknak a mondani valóját. Jézus Krisztus hozzánk is ma újra eljött. Engedjük, hogy középen állhasson meg. Személyes életünkben is, és a gyülekezetünkben is. Küldőszavát vegyük nagyon komolyan, és így induljunk tovább innen erről az Isten tiszteletről. Kérjük, és engedjük, hogy befogadó közösségé formálhasson bennünket, és egyáltalán, hogy csiszolhasson, hogy alakíthasson minket magunkat, hogy mind többen magasztalhassák az Urat, ami hitből eredő munkánkért, szeretetből jövő fáradozásunkért, és a mi Úrunk Jézus Krisztus felől táplált reménységünk álhatatosságáért. Amen. Háromszázötvenhetedik dicséretünket keressük meg, s valljuk a második és a harmadik verszakának az éneklésével: Jézus, én megváltóm él, én is látom az életet.
Thank you.
Úrunk Istenünk, most is áldunk és magasztalunk téged, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, hogy benne eljöttél ide közénk. Köszönjük neked, hogy te közeledtél hozzánk. Köszönjük, hogy jó pásztor vagy, aki keresed és meg akarod tartani az elveszettet. Áldunk és magasztalunk azért is, hogyha már saját magunkat is így tudjuk látni, hogy igen, én is ezek közé, az elveszettek közé tartozom. És dicsőítünk és magasztalunk, hogyha ezt megvalva már mi is átélhettük azt, hogy te szereteteddel elfogadtál, befogadtál azok közösségébe, akik hozzád tartoznak. Köszönjük ezt neked, Istenünk. És hogyha még nem tartozunk igazán hozzád, akkor most hadd könyörögjünk azért, hogy engedjünk téged oda az életünk közepére, hogy valóban te legyél az első a számunkra. És áldunk és magasztalunk azért, hogy akkor a mi életünk is megújulhat. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy személyes életünk közepén is te állhass, de itt, a gyülekezetünk közepén is. Hogy valóban itt is a tekintetünk rád szegeződhessen. Hogy várjuk, hogy mit akarsz mondani nekünk, hogy mit cselekszel közöttünk. Hogy így tudjunk jönni ide az Isten tiszteletekre, a gyülekezeti alkalmakra, ezzel az igénnyel, ezzel a belső vágyal, szomjúsággal. Urunk, rászpöl bennünket, kérünk a fásultságból, a közömbösségből, üdíts föl bennünket, megfáradtakat kérünk. Hadd láthassunk meg lelki szemünkkel újra téged, és úgy tudjuk az életünket odaadni, hogy te lehess egészen Úr fölötte, hogy te kormányozhass bennünket. És köszönjük neked azt is, hogy bennünket is használni akarsz országod építésében, hogy munkatársakként tekintesz ránk, erre hívsz el bennünket, küldetést adsz nekünk. Bár tudnánk elfogadni a küldetést, és mindegyikünk odaállna arra a helyre, ahol te akarsz látni bennünket. Köszönjük neked azt is, hogy szereteteddel egymáshoz akarsz kapcsolni bennünket. Bocsáss meg, hogy sokszor csak saját magunkkal, vagy éppen akik közvetlenül mellettünk vannak, azokkal törődünk, de tovább már nem látunk. Segíts nekünk, hogy egymást számon tarthassuk, hogy nekünk is feltűnjön, hogyha valaki nincs itt közöttünk, és utána menjünk. Ne nyugodjunk, hogyha látjuk, hogy valakik még elveszettek. Formálj bennünket, kérünk, hogy válhassunk használhatókká számodra, hogy minél többeket így hozzád segíthessünk, mutathassuk az utat téged, Úr Jézus Krisztus, az emberek előtt, hogy hozzád fordulhassanak, megtérhessenek, és így minél többeknek üdvösségük lehessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy te azért szólítottál meg most is bennünket, hogy ez így lehessen. Áldunk és magasztalunk a csodáért, hogy veled találkozhatunk, és az életünk megújulhat. A gyülekezetünk is megújulhat. Könyörgünk is ezért, Urunk. Légy kérünk a betegjeinkkel is, a különböző problémákkal, küszködőkkel, a magukra maradottakkal, hogy legyen emberük, hogy észrevegyük az ilyeneket is magunk körül. Áld meg, kérünk, azokat, akik nyomorúságokkal küszködnek, hogy ők is téged akarjanak és tudjanak segítségül hívni, hogy átélhessék szabadításodat. Légy kérünk egyházunkkal, népünkkel, hadd tudjunk népünk tagjai között úgy ott lenni, hogy valóban téged képviseljünk, hogy lehessünk só és világosság. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ahogyan azt hirdettük is már, ma délután szeretett vendégségre várjuk a kedves testvéreket. Délután 4 órai kezdettel lesz a szeretett vendégségünk, ahol szóban is, meg képekkel is szeretnénk beszámolni a testvérgyülekezetünkben tett látogatásunkról, az erdélyi testvérgyülekezetünkben tett látogatásunkról. Várunk tehát mindenkit szeretettel, és köszönettel veszük a süteményeket, amelyekkel a testvérek hozzájárulnak az együttlétünkhöz. A többi gyülekezeti alkalmunkra is sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfőn este 6 órától istentiszteletet tartunk most már itt fönt a templomunkban. 7 órától a felnőtt konfirmációs alkalom lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas körünket tartjuk. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 5 órától konfirmációs órát tartunk. 6 órától a 10 évesek. 7 órától pedig a 20 évesek bibliaóráját, este 8 órától pedig a bibliakörünket. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben a gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségünkben gyermekbibliaórát tartunk. Hirdetem azt is, hogy a Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus által tartott előadás sorozat folytatódik, és ennek a következő alkalma szintén most ezen a héten lesz, szerdán, április 6-án, este 7 órai kezdettel. Ennek az előadásnak a témája a technika csapdája, könnyebben élünk, vagy kiszolgáltatottabbak lettünk. Meghívót találhatunk hátul a hirdetőtáblánkon, nyugodtan vihetünk el belőle. Várjuk a jelentkezéseket továbbra is nyári gyülekezeti csendes hetünkre, amely július 4-től 11-ig lesz most, Kemence nevű községben, amely a Börzsönyben van. Jelentkezni lehet Varga András presbiter testvérünknél. Hirdetem azt is, hogy a most előkészítőre járó konfirmandusoknak a konfirmációjára április 23-án és 24-én kerül sor. Ez azt jelenti, hogy április 23-án szombaton délután 4 órától lesz a vizsgájuk, és 24-én vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától az ünnepi istentisztelet. Kérem, és nagyon kérem valóban a testvéreket, hogy hordozzuk imádságainkban a konfirmandusainkat. Számukra szervezünk egy külön szeretett vendégséget, tehát a konfirmandusok és családjaik számára, amely tulajdonképpen kicsit szülői értekezletnek is felfogható, tehát tudnivalókat a konfirmációval, az ünnepi istentisztelettel kapcsolatban hallhatnak ott a kedves szülők, illetve hozzátartozók többek között. Ez a szeretett vendégség április 16-án lesz, ez egy szombati nap, este 5 órától. Szintén április 16-ára várunk testvéreket reggel 9 órára udvar rendezésre, tehát április 16-a 9 órától szeretnénk egy kicsit széppé varázsolni, amennyiben lehet az udvarunkat. Április 17-én, vasárnap délután pedig a délelőtti istentisztelet mellett, tehát azt megtartjuk, a hittanosoknak tartunk családi istentiszteletet. Tudom, kicsit sűrűnek tűnik az áprilisi program, de igazából némely alkalmak egy-egy réteget érintenek, ugye, mint ahogy a konfirmandus szeretett vendégség, illetve ez a családi istentisztelet elsősorban a hittanosokat is, az ő családtagjaikat várjuk ezekre, de természetesen bárki jöhet a gyülekezetből. Tehát ez április 17-én délután 4 órakor lesz. Hordozzuk mindegyik alkalmat imádságainkban. Az adakozás lehetőségét is említem. Gondoljunk az Úr Jézus Krisztus jótéteményére, aki szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Hirdetem, hogy a húsvét vasárnapi adományok a következők voltak. 55.019 forint persejpénz, 16.880 forint építkezési persejpénz, valamint 13 darab borítékban 38.900 forint. A második napi persejpénz pedig 12.302 forint volt, az építési persejben 11.130 forint volt, és 4 darab borítékos adomány volt, melyeknek összege 27.000 forint. Isten áldjon meg minden jókedvű adakozót. Most pedig a 397. dicséretünknek énekeljük az első 3 és az 5. tehát utolsó verszakát. 397. énekünknek az első verszaka így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. Az 5. tehát az utolsó verszakát majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját hozzád, és adjon néked békességet. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszont látásra. Reméljük, minél több testvérrel már ma délután a szeretett vendégségünkön találkozunk.